Ébredés képekben, ez egy furcsa cím, hát nem a képekben van az ébredés, de egy helyről szeretnék néhány dolgot elmondani, ami szerintem rendkívül érdekes, építő és különleges. Dél-Afrikáról van szó. Hogy indult el ott ez a történet? 1860-as években Németországban, evangélikus gyülekezetekben is voltak megmozdulások, ébredések. Mi ez az ébredés? Szerintem nem az, amit mi csinálunk, hanem az, amire utalta az áhítat is, ahol az ő lelke kiárad, ott élet támad, és hogyha az a hely maga a temető, akkor is élet támad. Mert Isten igéje szerint, és a valóságban is, mielőtt hitre jutunk, lelkileg, szellemileg halottak vagyunk, hát eszünk, iszunk, és a többi, de amire az ember teremtetett, hogy lelki-szellemi életet éljen, hogy szeretetet adjon, szeretetet fogadjon el, gondozza, őrizze a kertet, a világot, felelősséggel, nem egoista módon, és ehhez szükséges az újjászületés, az új teremtés, újjáteremtés közben. Egy-egy képet majd léptetünk. Tehát 1860-as években volt egy ilyen ébredés. Ennek lehetnek emberi eszközei az ébredésnek, mert minden hitrejutás tulajdonképpen ébredés, de most is az interneten sokfele láttam, ma is láttam egy ilyen idézetet. Miért nincs ébredés Európában? Azért, mert az evangélisták ilyenek, meg olyanok, meg kiegyezünk, meg... Szerintem nem így van. Én szerintem nincs olyan egyház, nincs olyan püspök, nincs olyan Cseri Kálmán, meg Turmezei Erzsébet, meg mindezek összefogva együtt, akik ébredést tudnának csinálni. A mi dolgunk a hajó karbantartása, a vitorlak kimosása, fölhúzása és a többi, de a lelket nem tudjuk fújni. Ennek az evangélikus ébredésnek a hatására mentek sokan, ma is így van egyébként, meg régen is így volt, ahol ébredés van, ott nem tudnak megmaradni a saját gyülekezetükben csupán, vagy a saját egyházukban, hanem azonnal a Krisztus testben gondolkodnak, azonnal az egész világon, és mentek misszióba. És mentek misszióba ezek a német evangélikusok is. És rá 100 év múlva körülbelül ennek a családnak, ennek a gyülekezetnek egy késői utódja, egy Erló Stégen, ő tehát német evangélikus származású valaki volt, Dél-Afrikában élt. Dél-Afrikában élt, és hitre jutott. 12 éve volt már lelkész, igehirdető lelkész, és azt a jelzést kapta Istentől, tehát egy körülbelül 40-50 milliós országról van szó, amelyben legalább 12 millió zulu él, fekete zulukról van szó, most is körülbelül 10 millió zulu él ebben az országban, akiknek a nagy részük rosszabb sorban él, mint itt a legszegényebb szabolcsi cigánytelepen élnek az emberek. Tehát semmiük nincsen. Erről Stégen már igehirdető volt, és Istentől azt a jelzést kapta, hogy menjen a zuluk közé. Az apartheid idején, ahol nem volt olyan, nem volt, hogy egy gyülekezetbe feketék és fehérek leéljenek, vagy éljenek együtt, nem dicsértek együtt az Istent, a zuluk és a feketék Dél-Afrikában a saját földjükön tulajdonképpen rabszolgák voltak. Az angolok és meg hát egyéb gyarmatosítók miatt. És akkor kapta ezt a jelzést, amikor legvadabb módon tombolt az apartheid. Én láttam erről például dokumentumfilmet, többek között dzsippekkel, nem ilyen kis kütyűvel, dzsippekkel, nagy kétméteres fehér fickók gépfegyverrel lőttek úgy a zulukra, mint mások a gazellára vagy a vadállatokra. Tehát ez csak egy kiragadott példa, ugye ismerjük a Nelson Mandela ügyét és a többi, tehát ez egy halálosan komoly és véres ügy volt. Talán tetszenek emlékezni, 60-as, 70-es években számtalanszor a híradókban hozták ezeket a képeket, hogy ütik-verik a feketéket, ők mindig felvonultak, lázadtak, és a többi. Most egy ilyen helyzetben hallott ezt Erló Stégen, ezt a vezetést Istentől, és kipucoltak egy istálót, és akkor ott végül is egy gyülekezetet alapított, és igét hirdetett, hitre jutottak feketék, belőlük lett egy gyülekezet, és aztán mégiscsak egy idő múlva belefáradt, elkeseredett, mert megállt a növekedés, és azt is észrevette, hogy hát a hívők életében is ott van a bűn. Akkor ez hogy van? Most megtértünk, újjászülettünk, de teli vagyunk hibával, bűnnel, anyagiassággal, pletykával, egymás megszólása, paráznaság, és sorolhatnánk. És elkeseredett nagyon. Aztán elkezdték tanulmányozni az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet. Na, ő ott szembe az Erló Stégen mellett, az Orbán Attila, ugye többen tetszenek ismerni, mert ő itt rendszeresen igét hirdetett, ő most Tolna megyében, Száraz nevű községben polgármester is, meg missziói munkát végez, és őt Erló Stégen otthonában voltunk néhány évvel ezelőtt, Dél-Afrikában, és tanulmányozták az apostolok cselekedetéről írott könyvet, hogy az a gyülekezet, a korai gyülekezet miért növekedett. És ott a kipucolt istállóban csendben szépen olvasgatták az igét. Aztán a prédikátor fölkészült egy vasárnapra, hogy igei alapon szépen elrendezi a gyülekezet. Majd ő megcsinálja az ébredést. Ugye próbálkozunk sokszor, hogy a diagnózissal, terápiával, és ő így készült fel egy istentiszteletre, meglátva a gyülekezet bűneit, hibáit, ezeket majd felsorolja ott, és még a gyülekezet helyére se tudott belépni, és a Isten olyan jelenlétét érte át az életében, így is mondhatjuk, azt hiszem, egy helyen olvassuk az igében, kiárasztom majd a bűnbánatnak a lelkét, hogy az ütötte őt teljesen szíven, hogy látja ugyan a másik ember bűnét, de ő is ugyanolyan esendő és bűnös ember. Őt úgy, hát röviden ezt így hallottam tőle, meg olvastuk tőle, hogy őt is megítélte Isten a bálványimádás bűnében. És belépett a saját gyülekezetébe a pásztor, vagy most is egy nagy, magas, erős ember, fantasztikus hangja van, meg minden, és térdre rogyott, és csak kiáltott, hogy Isten irgalmaz nekem. És ő ezt elmondja, és elmondta, hogy az ébredés egyrészt velem kezdődik el, tehát ezt ismerte föl, mert ezután kezdődött az ébredés. És azt is szoktam mondani, hogy az ébredés könnyekkel kezdődik. Hát azért, ahogy megérkezünk erre a világra, azt hiszem ott is, sok minden van, amikor megszületik egy új élet, amikor megszületik egy szobor, egy festmely, vagy bármi, vagy egy gyülekezet, ott nem csak csingilingi mosolyok vannak, meg minden rendben van, hanem sok fájdalom, ahogy Pál apostol írja, gyermekeim, akiket fájdalommal szülök, míg nem kiábrázódik rajtunk rajtad a Krisztus. Tehát nem egy egyszerű történet ez. És aztán tényleg valami döbbenetes dolog történt, hatóság ide-oda figyelték őket, kordába akarták tartani, százak és ezrek jöttek. Ez a 60-as évek, 1960-as évekről van szó. És ez az ébredés itt Kwasizza-Bantu helyen azóta tart. Tehát ez azért nagy dolog, mert sokszor ezek az ébredések fellángolnak egy néhány évig. Ugye sokszor emlegetjük ezt a magyarországi mi ébredésünket, 30-as, 40-es évek, és aztán jött a Rákosi korszak, és aztán mintha megállt volna ez az ébredés. Én szerintem Isten nem, őt nem lehetett börtönbe zárni, mint Ordas Lajos, meg a többieket, ő azért működött tovább, csak másképpen máshogyan. És álltak, azt mondja, éjszaka álltak sorban az emberek a háznál, háza ajtaja előtt, hogy jöjjenek bűnvallásra, megtérésre, boszorkányok, mert itt vannak boszorkányok, vannak átokmondók, mindenféle ugye afrikai törzsek és spirituális dolgok vannak közöttük, és ekkor indult el az ébredés, és hát nem győzték a szolgálatot, a munkát, egymás után jöttek a segítők, a szolgálattevők, és hát építkeztek, elkezdtek építkezni. A lényeg, ahol van ez a misszió, Dél-Afrikában körülbelül 1000 méter magasan a hegyek között, ezt a helyet találták, aminek már az volt a neve, hogy Kwasizza-Bantu. Ez már az eredeti név volt. Ami azt jelenti, egy hely, ahol az emberek segítséget kapnak. Erre találtak rá. Ott létrehoztak tehenészetet, ácsműhelyt, ananászültetvényt, étszes kórház, minden, ami létezik. Most is működik, bárki, bármelyikünk elmehet oda, csak úgymond a repülőjét kell kifizetni. Mi ott voltunk 3 hétig, azt hiszem 16-an, egy fityinget nem kérnek senkitől, tehát nincs részvételi díj, mert mindenki dolgozik. Mindenki imádkozik, mindenki dolgozik. Odaérkezik bárki, a szomszéd faluból egy étszes prostituált zululány, vagy egy kiégett német evangélikus lelkész, vagy egy csoport drogos Ausztráliából, vagy egy 30 fős német evangélikus nyugdíjas csapat. És akkor hát a nyugdíjából ő ezt meg tudja fizetni, ezt az utat meg, és akkor heteket mondjuk ott vannak. De többen ott évek, évtizedek óta ott vannak ezen a telepen, és van, aki, tehát ott van, tehát óvodától kezdve a főiskoláig menően mindenféle intézmény, ott 1000 méter magasan működik, és a környező falvakat is gondozzák. Ez a Erló bácsi egy háza, Zulu kunyhóra emlékeztető kis vityilója van. ez ott egy ilyen jellemző terület, jellemző terep, és jönnek folyamatosan az emberek. A lényeg, hogy nagyon-nagyon szól az ige. Amire mi ott elmentünk, minden évben van egy lelkész konferencia, és hát több százan voltunk ott a világ minden részéről, de a kis öreg prédikál nagy hangon, élőben kb. 300 ezeren fogják a rádióadást, tehát élőben hallják a környékbeliek is az istentiszteleteket, és beleszólt így a mikrofonba, pásztorok, halljátok, gyertek, mert már elkezdődött a konferencia. És akkor jönnek a környékből, meg jönnek a világból is. És vasárnaponként körülbelül 5000-en vesznek részt az istentiszteleten. Na, ezek a zulu kunyhók nagyon érdekesek abból a szempontból, hogy hát iszonyú meleg van, tényleg egy afrikai ország, és nem ültetnek fákat a házak körül. Tehát nem elég az az iszonyú meleg, meg munkanélküliség, meg nyomor, mert a fákban, bokrokban szellemek lakoznak. Félnek ettől, de ez csak egy motivum a sok közül, hogy mennyire szükség van az evangéliumra, hogy oda menjen valaki, és például, ahol ezt az előző házat láttok, ezt az előző házat építette most az utóbbi években, hogy a nyugdíjas éveit ott töltse, hát elkezdték építeni az Erló bácsinak ezt a házat, és jöttek a környékbeli varázslók és egyéb nagyon-nagyon felzaklatott törzsek, hogy megölik az öreget, és elpusztítják. Tehát vannak, akiket miatt nagyon idegesek, meg lehet, hogy mögött van egy szellemi dolog, meg hát ki itt a főnök, meg ki ez a föld. És akkor az Erló bácsi meghívta őket, bizony a varázslókat is, meg a törzsfőnököket is, meg minden grillezett velük, beszélgetett velük. Azt mondta, hogy segítek abban, vannak mezőgazdászok ott, mindenféle szakmában lévők, hogy hogyan kell ezt meg azt termeszteni. Tehát teljesen természetesen alázattal beszélget a környékbeli emberekkel, és tanítják őket például gazdálkodni. Tehát ezáltal ők nagyon sokan munkát is kapnak. Hogy kik járnak oda, és kik vannak jelen, most a Gyulára néztem közben, és arra eszembe jutott, hogy ülünk a missziós telepen, és egy ilyen kis traktorral nyírja valaki a füvet. Mondja az Orbán Attila, hogy tudod, hogy ki az? Az Fokvárosnak a rendőrfőnöke például. Mert hitre jutott, megtért, és ráérő idejében fogja magát, odajön, és egész szombaton például a füvet nyír egy ilyen hatalmas telepen. Itt háttal Seres János, kárpátaljai esperes ő éppen. Ez azért nagyon fontos, mert aki odaérkezik erre a telepre, nem kényszerítik, senkit nem kényszerítenek, de kereshet magának egy lelkitársat. Sokan vannak, ott általában körülbelül 1000-en laknak, mindenfélék. Főiskolai tanártól kezdve, ugye az éces betegig menően egy különleges nagy telepez. Állandóan körülbelül 1000-en laknak, vasárnapra 5000-en eljönnek istentiszteletre. Ezt az 5000-et a zulu asszonyok megetetik. Tehát ez is fantasztikus, hogy vasárnap 5000 ember megvendégelése, de évtizedek óta. Ilyen hatalmas nagy üstökbe, számomra szinte ehetetlen ilyen masszákat főztek, de hát ennivaló, és kása volt meg minden. Emlékszem egyszer a Pocsai Sanyi bácsi, a Kárpátalján nagy iszákos mentő missziós. Na ebből gyerekek elég! Hol van itt egy bolt? Jó, kárpátai magyar, azt mondja, vegyünk hagymát vagy valamit, mert ezt így belehalunk. Én hoztam otthonról szalonát. Meghallottuk magyarok. Mert azért mi magyarok is ott alázattal szépen beálltunk a hosszú nagy sorokba, ettük ezt a furcsaságot. Valami kukoricából csináljuk, de fehér volt és ízetlen. Úgyhogy délután a magyarok összejöttünk, és füstölt szalonát és hagymát így nyomtuk magunkba, és örültünk, hogy magyarok vagyunk. És tehát mindenkinek van munkája. Na, ez már a misszió. Itt jönnek vasárnap a csarnokba. Mindenhonnan, mindenfelől. Tehát lelki gondozója van, lelki társa mindenkinek, ő maga keres magának. Beszélget, megáll a ácsműhelynél, megáll itt, megáll a tehenészetnél. Igen, te honnan jöttél? Németországból, ez. És akkor, ha úgy néz ki, hogy ők szót tudnak érteni, akkor találkoznak, megbeszélik a... Milyen problémák a testvérek? Hát például ott vagyok én, mint ugye missziós lelkész, aki már nem tudunk internet nélkül élni, mert még Dél-Afrikában is a cikkeket kell intézni, meg osztani az észt, meg mindent. Mondom, Attila, nincs internet. Hogy mi? Mit csináljak én itt? Azt mondja, nincs is. Hát mondom, miért nincs? Mert azt mondom, mert jönnek a netfüggők. jönnek a pornofüggők. És nincs internet. És hát múlt héten lelkészkonferencián voltam, és leültet az egyik idős lelkészbácsi, aki rákos beteg. A felesége is beteg, és a 23 éves fiúk minden nap 12 órát ül a gép előtt. 23 éves, és már nem tanul, nem dolgozik, a szülein él, nem tudják elküldeni. Tragédia. Ez egy mai helyzet, ez egy szenvedélybetegség, mondjuk, ami ebben nyilvánul meg. Tudjuk, hogy már van, aki a gép előtt hal meg. És én nem ismerem ezeket, de ilyen, hogy... Biztos jelenlevő között lennének olyanok, akik el tudnák mondani, hogy ilyen világjátékokat játszanak. Mindent, rengeteg minden van az interneten, és van, aki függő. És van egy hely, Kvasiza Bantu, ahol az emberek segítséget, mert most bemegy a lelkész hivatalba, most nálunk valaki ilyen problémákkal, hát izzadunk, küszködünk. Hova küldjem? Tényleg van, aki tud rajta segíteni? Elküldjem most Dömösre? Vagy hova? Hogyan? Miképpen? Igazi nagy problémák. És az ilyen telepek például erre jók, hogy tényleg valaki kiszakad a maga helyéről. Hát az Orbán Attila hogy került ide? Talán tetszenek emlékezni, aki őt itt hallgatta néha. Hát úgy, hogy ő erdélyi lelkész volt, és úgy működött a gyülekezete, de érezte, hogy azért nincsenek teljesen rendben a dolgai. Imádkozott, kért jelet az Istentől, becsengetett hozzá egy román asszony ott Erdélyben. És ez a román asszony azt mondta neki, hogy én beteg voltam, étszes voltam, hitetlen voltam, de jártam kint Dél-Afrikában egy helyen, amit úgy hívják, hogy Kvasiza Bantu, megtértem, hitre jutottam, meggyógyultam, és akkor ezt hallja. A román asszony mondja a magyar evangélikus lelkésznek ezt. És ő ezt így jelnek vette. Felült a repülőre, elment Kvasiza Bantura pár hétre vagy hónapra, aztán kivitte a családját, és minimum egy évet voltak, ott, de azóta is minden évben egy nagy magyar csoportot visszaszem, idén is voltak, vagy 40-en. Így kerültem én is, nem tudom, 8 évvel ezelőtt egy ilyen csoportba be. És Attila azért ment ki oda Dél-Afrikába, többek között, hogy tanulmányozza az ébredést. Ezt el szoktam mondani itt is, ezen a helyen is elmondtam. Hogy lehetne majd akkor jobban pörgetni egy kicsit otthon a gyülekezetet. És ő is ott kint értette ezt meg, de hát nyilván Isten segítségével, hogy az ébredés velem kezdődik el, és ő is ott kint hitre jutott, megújult. Ez egy ilyen gyülekező rész, ez nem tudom, talán 8000-es vagy 10000-es csarnok, hogy egy ilyen misszió élete sem olyan egyszerű. Ezelőtt is volt egy fa csarnok itt egyszer, előtte, és az egész gyülekezet szeme előtt égett le. Például ilyet éltek meg? Leégett a csarnok. És azt hiszem, ezt pár hónap alatt építették aztán fel, osztrák hívők fizették a faanyagot, meg, tehát ilyenkor összefognak, mert renget mérnökök, mindenféle szakmából lévő emberek is itt vannak. Ez egy vasárnapi alkalom, vagy egy esti alkalom volt, már nem tudom. Gyönyörűen énekelnek a zuluk, nincsen semmi kotta, énekeskönyv, mint a cigányok, tehát tudják, bennük van, és azonnal több szólam van. És hát nagyon-nagyon szerettem hallgatni az ő éneküket, az ő éneklésüket. És akkor mondok röviden egy-egy példát, amit ott láttunk, ahogyan megértük a dolgokat. Ugye ott volt arra időnk, hogy meghívtak az otthonaikba. Tehát ez olyan, mint egy nagy falu. És szólt egy holland bácsi, hogy hát akkor menjünk őt meglátogatni. Egy hatalmas nagy házban lakik. Van, aki ezt ismeri, mondom röviden. Egy olyan kis holland gyerek volt, akinek az apja vízmérnökként járta a világot, időnként hazajött, rá 9 hónapra született egy testvérkéje, tehát a szülei nagyon rossz házasságban éltek, de azért gyerekek születgettek, és akkor a feleség egyszer csak azt mondta, hogy na ebből elég, ő nem engedi most már a férjét magához közel, és hát mégiscsak ezt elmondta nekünk Jan bácsi, aki ennek a telepnek ma az egyik legjobb lelkésze és lelkigondozója, de amikor gyerek volt, ezt látta, ezt élte meg, ezt az egészet, és hát az apja hát megerőszakolta tulajdonképpen az édesanyját, és így fogant meg a Jan bácsi. És hát aztán az apja elvitte magával később az útjaira, ő is vízmérnök lett, minden baj volt, megszökött, elszökött, otthonról rendőrség kereste. Volt egy olyan jelenet, akkor az édesanyja nagyon elfáradt, belefáradt a dolgokba, és akkor a szemébe kiabálta, az arcába kiabálta a gyerekének, hogy én nem is akartalak. és az, ugye az apád megerőszakolásából lettél te. És akkor is eltűnt, a rendőrség kereste ezt a gyereket. Na, nagyon-nagyon sok ilyen nyomorúságon, törésen keresztül ment. Később Dél-Afrikába keveredett, megszeretett egy szép zulu lányt, szerelmesek lettek, megegyeztek abban, hogy igen, szerelem, házasság, minden rendben van, de a Jan határozottan azt kérte a feleségétől, igen, mert a felesége hívő zulu lány volt, hogy nem bibliázunk és nem járunk gyülekezetbe. Hát ez egy különös szerződés, belement ebbe a lányka, és hát valóban sikeres mérnökember lett a Jan. Párizsban, Anglia, Londonban mindenfele jártak, vitte hotelekbe, és jól érezték magukat. Aztán kaptak egy kitüldetést az egyik, azt hiszem, Szaúd-Arábiába, ahol a tilos bevinni Bibliát. Na most ez az asszonyka oda csempészett mégiscsak egy Bibliát, és amikor elment a férje otthonról, mármint a hotelből, akkor ő körberakott néhány széket, nagyon szeretem ezt a történetet, és akkor ő úgy élte meg, hogy az az ő gyülekezete, tehát ott vannak az angyalok, vagy a mennyei gyülekezet, és akkor elővette a Bibliát, és kezdte olvasni a Bibliát, és akkor egyszer csak visszajött váratlanul a férje, és olyan dührohamot kapott, hogy széttépte a Bibliát, földhöz vágta, üvöltözött vele, eltűnt napokra, ment csajozni, viszkizni, szerette a viszkit, a nőket, a szivart, és napok múlva azért csak visszament a feleségéhez, és azt mondja, megbocsátok neked, de továbbra is az a feltétel, hogy Bibliát nem olvashatsz. És akkor végsősorban hazatelepültek Hollandiába. Mindenkinek más az útja, más a sorsa, én ezt nagyon jól tudom, tehát nem lehet ezeket leutánozni, de itt mégiscsak ez a megvadult, de nagyon gyerekkorban nagyon megsérült ember, hát csak gondolkodott ezen, hogy mi ez a feleség életében ez a hit, hogy az ő erőszakossága tiltása ellenére is hát működik a dolog. Ez is egy ottani misszionáros, egy szenzációs ember ő is. És hát eszébe jutott a holland atyafinak, hogy neki volt egy osztálytársa, akinek gyerekkorban, nagyon fontos a gyerekkor, gyerekkorban egy házi zsúron vettek részt, és ott bibliás történetekről volt szó. Azon a régi, valamikori gyerekzsúron. És kikereste a nevét, fölhívta, szervusz, szervusz, hol vagy, merre vagy, hát én lelkipásztor vagyok, mondta a barátja. És szólt az asszonynak, már ez nem tudom, már eltelt 7-8 év, vagy mennyi a házasságokból, hogy vasárnap elviszlek ebbe a templomba. Fekete nagy jeep, még azt mondta, hogy még arab rendszám volt rajta, és akkor elvitte a volt osztálytársa templomába a feleségét, de ő nem ment be. Nem ment be. Azt mondja, jövök egy óra múlva. És tényleg így volt. Elment addig, kevert, kavart. Múltkor is szolgáltam egy helyen, nagyon érdekes volt, tényleg egy házaspár jött, feleségét elhozta, aztán ő addig elment, amíg tartott ez az alkalom. Nem baj, testvérek, Isten dolgozik. És akkor jött érte, és ez így ment hétről hétre, és egyszer csak eljött egy olyan vasárnap, amikor az asszonyka ment volna be a templomba, és visszanézett a férjére, és ránézett, és azt mondta, hogy nem jössz velem. És akkor kiszállt a kocsiból ez az ember, és bement vele a templomba, hátul leültek, és azt az éneket kezdték énekelni, amit a leginkább a baptisták ismernek, azt hiszem túl sok baptista nincs jelen, de elég ismert ének, hogy ott fenn a hegyen van egy kereszt. Igen, az a régi kereszt, stb. És ezt énekelték, és akkor ott ez az ember elkezdett zokogni, ez a férfi. Aki kemény, aki gazdag, aki viszkis, aki csajos, aki stb. És semmi közöm az egyházhoz, semmi közöm az Istenhez. Ez egy hülyeség. És a Bibliát is széttépem. Akkor ez mi? Hát mi? Hát az Isten munkája. És a lelkipásztornak volt annyi esze, mert minket annyira tart a templom, liturgia, mi? Ha belehalnak, akkor is végigmondom. Nem, ott hagyta az Úr asztalát. Körülvették, leültek, és ez volt az Isten tisztelet, hogy vele voltak együtt, nyilván az ige is szólt. És ebből az emberből lett például a Kwasiza Bantu missziónak az egyik legáldottabb, mindig teli a naptára. Hollandiában is megépített egy házat, ahova szintén mindenki mindenhonnan jöhet. És ez a Kwasiza Bantus háza is olyan, amikor nincs itt, akkor ott például mi vagy akár mások is kaphatnak szállást. Ez a Erló bácsi feleségének a sírja. Ott vannak, a missziós telepen is van egy ilyen kis vadaskert, tavak és egyebek. Na most, ha már itt vizezünk, ez nagyon-nagyon jó sztori, és most ugrik be, hogy az év igéje meg a konferenciánk témája. Tehát már nagyban megy a misszió, százak térnek meg, minden működik, és egy kis srác odaáll az Erló bácsi elé, hogy ő álmodott valamit éjszaka, hogy itt a telepen van valami nagy kincs a föld alatt. Na hát elhajtották, mert nem, hát a gyerek az mond mindenféléket. De mindig visszament az öreghez, hogy itt van valami a föld alatt. És akkor hát azért csak elkezdtek egy idő múlva gondolkodni, a csuda tudja, hát ha Isten használja ezt a gyereket, hát Dél-Afrika, tehát gyémánt, hát ha gyémánt, vagy olaj, vagy valami. Na, csináltak próbafúrásokat, és föltört az ásványvíz. És ahol mi ott voltunk, nem az ásványvízben vannak ők most, csak a vízről jutott eszembe, létesült egy nagy üzemük, és fél Dél-Afrikát ők látják el ásványvízzel, tehát valami eszméletlen bevétel van belőle, mert egy 1000 méter magasan, ez nagyon érdekes az egész, és az egész telep ezt issza, ebben fürdik, rengeteg a vízük, és belépünk ebben, végignéztük ezeket a különböző munkahelyeket, belépünk egy ilyen üzembe, patyolat tiszta minden. Egy zulu asszony éppen a falon lévő számítógépen pötyögi be az adatokat, ez bepötyögtet, stb., és leül, és akkor nyitja a Bibliát, és olvassa tovább. Ez egy ilyen jellemző dolog. De valami csodálatos dolog, nem? Létrejön egy ilyen telep, és kapnak ilyen értelemben vizet, meg hát élő vizet. És ezt értem át amúgy az igehirdetésekben is, hogy egyrészt ez a nagy erős ember, aki által ezrek tértek meg, semmilyen sztálarül nem volt, semmilyen testőrség, meg nem lehet hozzájutni, meg kis unokáival sétált be a több ezer ember között, szépen leült, és hát nagyon-nagyon erősen és komolyan hirdette Isten igéjét. Ez már a telepnek egy része. Ilyen kunyhókban például, na, ez is egy jó sztori, megérkezünk, 2 nap az utazás. Legalább 10 órát aludtunk a földön az egyik repülőtéren, mert ugye arra nincs pénz, hogy most kimenjünk egy hotelbe, vagy valami. Tehát 2 napon keresztül fáradtan, izzadtan megérkezünk erre a telepre. Ilyen jó lelkészi magyar hisztivel, jaj, hol van az ágyam, jaj, mi van, jaj, hogy van. És a sok izzadt ruhánk, nincs víz, hát jó, hát hívő emberek, de hát itt nincs, egy fürdőszoba nincs, meg ilyen zulug, szépen néz ez ki, de ez egy egyszerű kis körkúnyó, aztán csók, ennyi. És akkor reggel ott volt az ágyamon, kimosva, kivasalva a szoknim, a gatyám, a pólóm és a többieké is. Mondom, mi ez Attila? Hát a román szomszéd, sajnos a nevét elfelejtve, Johnny, azt hiszem Johnny-nak hívták ott. Ő a felesége mosta ki. Alig várták, hogy megjöjjenek a magyarok, románok tényleg. És éjjel még kimosta az asszonyka a ruháinkat, és reggelre ott volt. Na most mi van e mögött? Ez a Johnny kolozsvári, drogos, hippiszerű csákó volt. Gitárral a hátán, kb. 20 évvel ezelőtt neki indult, hogy eljut majd Amerikába, de megáll különböző városokba, gitározik, pénzgyűjt, és na, neki indult a világ. És akkor Dániában keresztény fiatalokkal találkozott, attól ő még tovább ment Amerika, aztán visszajött, hozzájuk ment vissza valamiért. Már nem emlékszem pontosan hogyan, de egy nagyon szép megtérési története van. Visszament Kolozsvárra, és elkezdett a Szent Mihály templomnál gitározni és énekelni és evangélizálni. És akkor oda jött egy ilyen piercinges, tetovált, drogos lány, aki lett aztán a felesége, aki hitre jutott, megtért. És amikor mi ott voltunk, kb. 8 évvel ezelőtt, akkor ők már legalább 10 éve ott éltek, és ez a román fiú a telepnek a vízvezeték szerelője. Ott született 3 gyerekük, volt, aki már megházasodott, a szomszéd városban él, és ott élnek, mert nekik ez jó. Csendben, természetben, nincs fizetésük, na ez is érdekes. Tehát mindenki dolgozik, előbb-utóbb találnak valamilyen munkát, de ha ő haza akar menni Romániába egy látogatásra, akkor kap erre pénzt. És mi is magyarok azért mindenki, nem tudtuk, hogy ki mennyit, de hát oda mentünk a recepcióra, és azért ki hogyan tudott, adott azért adományt. De ez egy ilyen nagyon érdekes szituáció és helyzet. Tehát ez már a missziós telep. Nem mindenki ilyen kis szép, kedves házban lakik. Ez a gyerekkórus, ez egy sima vasárnapi istentisztelet, és a gyerekkórus, és ez azért tetszett többek között, hát amiről tulajdonképpen hallottunk is, meg az igék is szólnak, hogy itt a legszegényebb, kis Zulu gyerek is itt van, és a professzornak, vagy a Erló bácsinak is az unokája. Tehát ez is nagyon tetszett. Tehát egy ilyen gyerekkórusban, tehát nagyon sok nemzetből, nemzetiségből vannak, hát felnőtt kórusok is vannak, és ennek kapcsán az énekről jut eszembe, hogy megyünk a telepen, és hallom délután, hogy az egyik épületből énekszó jön. Hát mondom, mi lehet ez, nézzük már meg valami biblióra, vagy énekpróba, vagy valami. A csodát! Sikálták a padlót a fekete testvérek, és a ritmusra dicsőítették Istent. Tehát, mert nekik ez egy evidencia. Hát bennük van nyilván ez a fekete temperamentum is. Az is nagyon érdekes, most jut eszembe, hogy az Erló bácsi megtanult zulu nyelven. Tehát ez is a zuluknak nagyon tetszett. Na most megint csak nem ettől van az ébredés, de hogy ő zulu nyelven beszél, hát ott is úgy mondta, mondom, mi a csuda az, amit mondta, hogy unkulunkulu. Na mondom, mi a baj, mi ez a unkulunkulu? Hát testvérek, ez az Isten neve, ami azt jelenti, hogy a leges legnagyobb. Unkulunkulu. Na, a leges legnagyobb. És mondta, és kiabálta, és hangosan is, halkan is. És akkor az a telepen lévő főiskolában például Attila tartott egy reggeli állítatot, tehát mindenütt reggeli állítatok, este állítatok, az óvodákban, iskolákban, főiskolán, tehát az egész telepen. És akkor hát van jövésmenés, tehát léteznek olyanok, akik letelepednek itt, és ott maradnak, ilyen a fa üzem vezetője, ő egy volt német katolikus szerzetes. Egy tiszta szívű, kedves, komoly ember, de van, aki fél évre megy oda, vagy egy évre megy oda, vagy amíg mondjuk megszabadul, vagy meggyógyul. Az is nagyon emlékezetes még, hogy hát hosszú, nagy, hatalmas, nagy ilyen szétesés állapotában tűnő buszokkal mentünk, fölment egy csomó ember rá, és akkor a sofőr imádkozik. Tehát minden úton. Odafele is, és visszafele is, ez is úgy megmaradt bennem. Nem kell törvényeskedni meg minden, de azért azóta, bármikor beszállok a kocsiba, ez nekem eszembe jut, hogy akárkik is, akárhányan is voltak, de olyan őszintén, hát ugye hosszú nagy utakat tettünk meg mi is, és akkor megérkeztünk, mert még az elején szoktunk, nem? Jó Istenem, vigyázz rám, jaj, így meg úgy, de aztán már végén, hát gyerünk, hol a mama, a leves, meg a zuhany, meg minden, és akkor nem, és az igében meg azt olvassuk, hogy megteremtem ajkukon a hála gyümölcsét. Na most útközben megálltunk egy ilyen farmon is. Tehát van olyan hívő család, itt is egy hívő család lakik, akinek például az a szolgálata, hogy a folyamatosan érkező csoportok, tehát olyan pásztor csoportoktól kezdve mindenki mindenhonnan jön a világból, és akkor vendégül látja őket. Itt több órát voltunk az ő telkén. Az előbb láttuk azokat a hatalmas nagy kutyákat, mert itt is őket bármikor megtámadhatják. Tehát a környékbeli törzsekből vannak olyan erők, akik hát megtámadnak másokat, és ezek ilyen tipikus, nagy, erős dél-afrikai ebek. Na most ezt azért is jól látnunk, ezt, mert persze mindenki más, és mindenkinek más a szolgálata, de ez nagyon bibliai, amit ott mi is megéltünk, hogy szól valaki, gyertek el hozzánk vacsorára. Leültünk, és akár 2-3 órát is ott voltunk, és egyáltalán megvendégelés, az asztalhoz ültetés, és na ez a román testvér itt jobb oldalt, ő főz, legalább 3 este ő a magyarokat vendégül látja, és főzött nekünk, de minden teljesen természetesen normálisan volt, és itt tulajdonképpen láthatjuk, hogy 2 ember Erdélyből, az egyik magyar, a másik román, és Dél-Afrikában együtt a misszióban, a hitben. Na itt látjuk az ő arcát is. Igen, egy nagyon picike kis kert ez, és akkor hát az együttlét volt fontos nagyon. A gyémántos bácsit, amit van, aki már hallott igehirdetésben, de ez zárásként ez ide nagyon jó és nagyon illik, hogy egy nagy fa alatt leültünk ugye, meghallgatni egy ottani atyafit, egy nagyon elegáns, öltönyös, őszhajú, tekintélyes férfi ember kezdett ott velünk beszélgetni, magyarokkal, azt hiszem, mi 16-an voltunk. Ugye esperes, meg polgármester, meg lelkész, meg mindenféle hívő szent emberek, akiknek már nincs hova fejlődnie, nem? Már olyan hívők vagyunk, már a mennybe alig várnak minket, hogy ott is rendet tegyünk, meg evangelizáljunk, meg minden egyéb, nekünk már újat nem lehet mondani. És akkor ez a bácsi szépen csendesen kezdte mesélni az életét, hogy gyémántüzemben dolgozott, egyébként presbiteriánus gyülekezetbe, tehát református gyülekezet, gyerekórákat tartott, tehát szolgált, és nagyon jó beosztása volt az üzemnél is, ott kerestek egy nagyon megbízható állásra egy embert, és őt bízták meg azzal, hogy a legbizalmibb állásba ő kerüljön, tehát a gyémántocskák válogatásához került ő, és hát válogatta a gyémántokat, és aztán jöttek a gondolatok, ahogy sokaknál másoknál is, ugye a földben is van elég gyémánt, a tulajdonosnak is van, neki kevés van, a lényeg egy biztonsági emberrel összebeszéltek, és kitalálták a tökéletes megoldást, hogy szépen kivisznek egy kis anyagot, és széfekbe rakják, és majd évek múlva kezdenek belőle élni. És ez így is történt. És akkor vásárolt egy farmot, vásárolt dzsippet, nagyon szépen él, de hát a zsoltárokat is gyönyörűen énekelt a gyülekezetben, meg szolgált is, és valaki adott neki egy kazettát, Erló bácsinak a prédikációjáról, belehallgatott, iszonyatosan felidegesítette, félredobta, és ez így ment egy ideig, aztán mégiscsak a barátai. Szóval a testvérek, az előbb nagyon hangsúlyoztam ezt, hogy hát mi nem tudunk ébredést csinálni, meg nem tudunk hitet adni egymásnak. Ez így van, teljesen így van. De rengeteg olyan sztorit látunk, Szentírásban is, meg azóta is, amikor egyik a másikat viszi a forráshoz, ha már itt a szomjazásról van szó. Tehát ez végül is a misszió, és az evangelizáció, hogy egyik szomjazó viszi a másik szomjazót a forráshoz. És ez így történt itt is, munkatársak vagy barátok elrángatták őt Fokvárosba egy evangelizációra, és ott ugye Erló Stégen hirdette az igét, és szíven ütötte az ige, amit hallgatott már vagy 30 éve. Hát ez egy ilyen dolog. És akkor aznap este bűnvallást tett, kért beszélgetést ettől a lelképásztortól, és elmondta neki ezt az egészet azonnal. Ez is egy érdemes ezen gondolkodni, mi adagoljuk a Jóistennek a bűneinket, hogy hát mi az, amiről az asszony tud, mi az, amiről a gyülekezet tud, mi az, a kollégák tudnak, mi az, ami Jóisten tud, és hát amiről csak én tudok, vagy szóval, megy a nagy műsor szerintem, nem olyan egyszerű dolog, meg bocsáss meg kinek, és mennyit, és mikor, és hogyan, és meg a visszatérő, a csahos kutyák, ugye a bűneink, amelyek újra és újra utolérnek minket, ezek tényleg nehéz történetek, és nem egyszerű. És akkor csodálkozunk, hogy erőtlen az egyház. Erőtlen. Egy nagyon-nagyon értékes értekezleten vettünk most részt Szarvason, és akkor ott mondták az öt országból magyar evangélikus vezetők. Mondjátok meg, mi a recept? Ezt többször mondták az erdélyek. Hát fogyunk, enerváltak vagyunk. Nem, nincs élet, nincs ez, nincs. Mi a recept? Többször is elmondták. Hát már nem merek megszólalni, mert már a szektár szeverényi már megint azt fogja mondani. Csak ott most odasugtam a nem tudom kinek. Hát a megtérés. A megtérés, újjászületés. Akárkik is vagyunk, akárhonnan is jövünk. Az bizony recept. Aztán persze nem lehet törvényeskedve meg, tehát ez egy titok és egy csoda, de abban van erő. És az se automatizmus, hogy akkor valaki megújul, az tuti biztos, hogy lesz körülötte élet. Na de hát most szinte Réfülöpön ott voltál, Ibolya, azt mondja az egyik kedves testvérnő, aki Hafónak volt most 3 évig munkatárs az államtitkárságon, hogy hát nálunk Bátaszéken egy kis helyi ébredést éltünk át, ott megtértünk sorba egymás után, egy reformát. Hát minek kell egy reformátusnak megtérni, nem? Múltkor mondta egy református lelkész, hogy csapkodta egy bácsi az asztalt a kezével református bibliórán, hogy egy református pedig nem lehet hívő. Ugye arra utalt, hogy a hívőt az arra értette, hogy szektás, meg baptista, meg minden, és hát micsoda dolog ez? Hát nem lehet hívő. És hát minket megkereszteltek, konfirmáltunk, püspököt is láttunk, én is láttam egy csomót a Kálditól kezdve, és attól még lehetek bajban. Na szóval, hogy ez a recept, erről van szó, és akkor visszatérve még a gyémántos bácsira, és elmondta ezt Erló bácsinak is, és neki is elmondta, de másnap azonnal a rendőrségnek is, és a cégnek is ezeket a dolgokat. És kért időt, hogy ezeket visszaadja, mert tehát rendezni akarja a dolgokat. Na de hát ez gyémánt, ez egy súlyos bűncselekmény. És letartóztatták, tárgyalás volt, nagyon komolyan elővették, nyomoztak utána, és hát nem tudom, felfüggesztettek, de nem kellett aztán ülnie, tehát elfogadták azt, hogy mindent visszaad. Nekem volt egy olyan évfolyam társam a teológián, már 3 éve ott volt, és szenvedett, mert kellett prédikálni, és nem tudta, hogy mit kéne. Mert azt meg lehet tanulni, meg fel lehet olvasni cserét is, meg minden. Csak ez becsületes srác volt, és érezte, hogy nem az övé a dolog. És emlékszem, nyáron hitre jutott, megtért. És akkor harmadéves teológus volt már, és egyszer csak 2 szatyorral beállít a geológiára, nem a teológiára, a geológiára, és a főnökéhez vitt egy csomó radírt, vonalzót, papírokat, stb., hogy hát ő nagyjából így satszolja meg, hogy ennyit vitt el évek alatt. És ezt mondjuk lehetne ajánlani a liturgiai bizottságnak is, hogy vegyük be ezeket a liturgiába, tehát így nem lehet persze, de hogy ezt is sokszor ugye elhomályosodik az, hogy bocsi, bocsi, Isten, te is bocsi, meg mindenki bocsi, mert te mindent odaadtál, és akkor ez így rendezve, de hát van egy csomó minden, amit lehetne rendezni. És ha már nem él az anyád, akkor van a gyülekezetben még 18 olyan néni, akivel sok jót lehet tenni, meg gyerekek, meg, tehát hú, nagyon nagy mélységek vannak ebben. És akkor ez történt ezzel az emberrel, és azóta megint csak az egyik legáldottabb lelki gondozó, ő iszákosokkal foglalkozik, 2 országban. És ő már tudja, hogy mi az a fogság, mi az a bűn, mi az, amikor vallásosan az ember enervált, és teljesen kiégett, és fáradt, és mi az, amikor megszabadul, és meggyógyul, és ja, és akkor ez a suszpoén, amit hát az igehirdetésben már elsütöttem néhányszor, és nagyon-nagyon jó, és így ránk nézett, a 16 kárpátai missziósra, és azt mondta nekünk, hogy ne menjetek úgy haza, hogy ne hagynátok itt a terheiteket. Nézzétek meg, milyen nagy hely van itt, és tényleg vagy nagy hely. És akkor még egyszer ránk nézett, ne menjetek úgy haza. És akkor itt egyik-másik atyafi el is hiszi ezt, hogy az Orbán Attila is csinálta, meg mások is, és hazajönnek, és megírják a levelet. És az az érdekes, és ez nekem is nagyon keserves, ez egy nagyon nem egyszerű történet, hogy azoknak is megírják a levelet, akikkel most is nagyon feszült a helyzet, és úgy érzik, hogy hát leginkább ő vétkezett ellenük. És ezek fantasztikus dolgok. Nagyon nehéz, de kegyelem által, Szentlélek által működnek, és hát van még időnk, hála Istennek, és van még lista, tehát azért még lehet ezen dolgozni. Tehát talán a Pilis Csabai konferenciásoknak is szólhat ez, hogy ne menjünk úgy haza.